Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
És ő mélyébe fogadás Szentlélektől szent fiát.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Íme az Úr szolgáló leánya.
Legyen nékem a te ígéd szerint.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
És az ige testélőn.
És mi köztünk lakozik.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk.
Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Istenünk,
te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
Mindenható érgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyénket, egyházközségünket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük szent fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák, könyörgünk hozzád. Kérünk téged a boldogságos Szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására. Oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
Szívem első gondolata.
Hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeket. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, aki általam akar szeretni.
Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belém tápláltál.
Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyja lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
Örvendezz, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen.
Ima a hivatásokért.
Jézusunk, jó pásztor, te azért jöttél, hogy keresd és üdvözítsd az elveszetteket. Azért alapítottál papságot egyházadban, hogy minden időben folytassa műved. Könyörögve kérünk, küldj munkásokat szőlődbe. Küldj méltó papokat szent egyházadba. Add, hogy mindenki kövesse hívásodat, akit öröktől fogva szolgálatodra választottál. Mária, apostolok királynője, könyörögj érettünk. Amen.
Yeah.
Dicsértesik a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mai szombat reggelen is. A mikrofonnál Ferenc emessét hallják. A múlt szombat után többen kérték, hogy folytassam az elkezdett témát. Ugyebár, aki talán nem hallotta, a beteglátogatásról kezdtem el elmélkedni, így a betegek világnapja alkalmából, de hát így a mai szombat még nagyon erőteljesen belefér, hiszen ezen a héten volt a betegek világnapja, úgyhogy a mai adásban is egy picit ebben szeretnék segíteni, hogy hogyan tudunk jól ott lenni a betegeink mellett, és hogyan tudjuk együtt érezve, empátiával látogatni őket. Erről lesz ma szó, remélem, hogy segítség lesz önöknek. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Tanít bennünket empátiára a Szentírás. Az empátia beleérző képességet jelent, azt, hogyha valakinek a helyébe képzeljük magunkat, akkor jobban megértjük, mi zajlik a lelkében. A látogatónak jó empátiás készséggel kell rendelkeznie ahhoz, hogy hasznára válhasson a másik embernek. Az érzelmi fogékonyság nem születik velünk, de fejleszthető, fejlesztendő. Van, aki könnyen bele tud bújni a másik ember bőrébe, van, akinek ez nehezebben megy. A beteglátogatási szolgálathoz az utóbbiaknak gyakorlásra van szükségük. Mire törekedjünk annak érdekében, hogy építő, előrevívő legyen együttérzésünk? Nézzünk néhány ilyen mozzanatot. Az első szavunk a szeretet. Együttérzésünk legyen szeretetteljes, de nettó lakodó vagy vehemens. Fogadjuk el a másik embert szenvedésével együtt, legyünk vele könyörületesek és irgalmasak. A Szentírás elénk adja, hogy Jézus észrevette a szükségben lévőt, elfogadta, megszánta. Nyújtsunk mi is megbecsülést és tiszteletet. Ne kioktatni akarjuk a másik embert, vagy uralkodni rajta, hanem éreztessük vele, hogy elfogadjuk véleményét, érzéseit, személyét. Nem kell mindenben egyetérteni vele, de adjuk át neki, hogy nem szabunk számára feltételeket. A második, hogy róla legyen szó. A lényeg az legyen, hogy figyeljünk a másikra, a beszélgetés középpontjában ő álljon. Ő határozza meg, hogy mit és mennyit oszt meg abból, ami foglalkoztatja. Ne a saját gondolatainkat raktáljuk, de ne is szedjünk ki belőle olyasmit, amit nem igazán szándékozik elmondani. A cél az, hogy megoszthassa velünk azt, ami nyomasztja. A bánat már attól kisebb lesz, ha megosztják. Legyünk visszafogottak, ne osszuk az észt, ne legyünk tudálékosak, akik minden helyzetre tudják és kinyilatkoztatják a jó megoldást. Legyünk tapintatosak és előrevívőek. Például ne mondjuk, hogy én ezt nem bírnám ki, vagy rossz orvost választottál. Legyünk jelen. Fontos, hogy jelenlétünk hiteles és őszinte legyen. Ne játsszuk meg magunkat, vagy ne játsszunk szerepeket. Közvetlen, őszinte, személyes jelenlétünk azt fejezze ki a beteg számára, hogy fontos nekünk, teljes figyelmünkkel jelen vagyunk, és kísérjük azon az úton, amelyet ő határoz meg. Tükrözés. Látogató tükröz. Ha félelmet, ijegységet tükrözünk a betegséggel kapcsolatban, akkor a beteg úgy fogja érezni, hogy állapota tragikus. Az azonban megnyugtatóan hat, ha kifejezzük, hogy bár helyzetét komolyan vesszük, de nem taglóz le bennünket, hanem látjuk az alagút végét. Legyünk szolidárisak, éreztessük, hogy tudjuk, bármikor kerülhetünk, mi is hasonló helyzetbe. Szabad haragudnia. Éreztessük vele, hogy megértjük, ha megbántottnak, sértetnek érzi magát, nem botránkozunk meg, ha tele van sérelemmel. Tegyük lehetővé, hogy kiengedhesse a haragját, negatív érzéseit, de ne tegyünk rá még egy lapáttal, ne tódítsunk, hanem igyekezzünk csillapítani indulatait, reményt, megoldást, pozitív jövőt sugározva. Miért? Legyünk megértőek a kétségekkel, kérdőjelekkel kapcsolatban. Legyünk segítségére abban, hogy betegségét ne büntetésnek tekintse, hanem keresse annak értelmét, üzenetét. Isten iránti haragján se botránkozzunk meg, persze ne is csatlakozzunk hozzá. Együttérzésünk ne jelentse az, hogy annyira beleéljük magunkat a helyzetébe, hogy végül ő fog vigasztalni minket. Nem kell vele együtt jajgatni. Egy kis derű, humor, vidámság mindig legyen a tarsolyunkban. Ne csatlakozzunk önsajnálatához, hanem némi vidámsággal tompítsuk a gondok kemény élét. Persze kitörő vidámságot se tanúsítsunk, mert az udvariatlanság és tapintatlanság volna az adott helyzetben. Saját életünk példái hitelesek. Fogodzót jelenthet a másik számára, ha őszintén megvalljuk, hogy mi is ugyanezt éreztük valamikor, és elmondjuk nekünk akkor mi volt segítségünkre. Ne sugalljuk azonban azt, hogy a próba direkt jó, mert az torz módon hatna. Képviseljük azt, hogy a bajok ellenére a gondok közepette is van kiben bízni, van kire támaszkodni. Milyen jellemzői vannak annak, ha valaki együttérző? Mennyire tartom magam együttérzőnek, mely részletekben kell fejlődnöm? Milyen emlékek jutnak eszembe, amikor mások empátiásak voltak velem, és hogyan éltem meg ezeket a helyzeteket? Talán el lehet gondolkodni ezeken a kérdéseken. Nézzük meg egy picit a hallgatásnak a művészetét. Amit én az elmúlt évek során megtapasztaltam és megtanultam az az, hogy jól hallgatni is tudni kell. És hogy beteg mellett jól hallgatni, meg pláne jó tudni. Valaki egyszer azt mondta, hogy azért van két fülünk és egy szájunk, hogy legalább kétszer annyit hallgassunk, mint amennyit beszélünk. A Szentírás is hasonlóképpen int. A beteg látogatónak fegyelmezetnek kell lennie, hogy ne azt mesélje el, hogy vele mi történt, hanem azt hallgassa meg, hogy a beteg mi minden ment keresztül. A hallgatás azonban nem csendben létet jelent, hanem aktív hallgatást, odafigyelést, a másik beszéltetését, odahallgatást, meghallgatást. Ez lenne a hallgatás művészete. Valamennyien tanulók vagyunk ebben a művészetben, elemeire bontva még jobban elmélyülhetünk benne. A betegben nagyon sokféle élmény, érzés, gondolat kavarog. Sokat segítünk azzal, ha kibeszélheti magából mindazt, ami foglalkoztatja. Ezáltal csökken a feszültség és halad előre a feldolgozás folyamata. A gondok azáltal, hogy megnevezi és kiadja azokat, csökkennek. Ahogyan megfogalmazza élményeit, gondolatait, strukturálódnak, átrendeződnek, tisztázódnak és közelebb viszik a beszélőt a megoldáshoz. A betegnek, vagy magányos idősnek, akit látogatunk, gyakran van igénye arra, hogy beszélhessen, mert ebben hiánya van. Nem mindig veszi észre, hogy esetleg sokat beszél, mert a végén gyakran azt mondja, de jól elbeszélgettünk, holott zömmel csak ő beszélt, mi pedig hallgattunk. Aktív hallgatásom azt üzeni, hogy jelen vagyok, rendelkezésére állok, fontos vagy nekem, komolyan veszlek, érdekel mindaz, ami veled történik. Ezzel a hozzáállással sokat segítünk, nőni fog önérték tudata, én ereje, amire jelen helyzetében különösen szüksége van. Amikor meghallgatom a másikat, meghallom őt, befogadom gondolatait, feldolgozom, a magam nyelvére fordítom le, és kicsit részese leszek életének. Amikor a beteg beszél, kérdésekkel támogathatjuk a kifejtést. Ne vágjunk közbe, hogy a semmi velem ez meg se történt, hanem kérdezzünk rá a részletekre vagy homályos pontokra, hogy jobban megértsük mondani valóját. Visszakérdezve az érzéseire és gondolataira pontosíthatjuk a megértést. Amíg figyelek a másikra, visszajelzek bólogatással, helyesléssel, mosollyal, gesztusokkal, érintéssel, nézéssel. Egyszerű, rövid megjegyzésekkel segíthetek elővinni a témát, nem megakasztva a beszélő mondani valóját. Arra is figyelnem kell, amiről hallgatnak szavai, de elárulják gesztusai, kéztördelése, könnyei, sóhaja. Az én és a másik metakommunikációja egyaránt fontos pluszt ad, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül. A hallgatásunkkal is beszélünk, kifejezhetjünk ridegséget, elutasítást, unalmat, oda nem figyelést, vagy kifejezhetünk érdeklődést, együttérzést, jó szándékot. Hallgatásunk legyen figyelmes, kedves. Amikor már jól kibeszélte, kipanaszkodta magát, akkor válik képessé arra, hogy befogadja biztatásunkat, meglássa reményt, a fogódzót. Utalhatunk egy-két bibliai idézetre, ami erőt ad, vagy igéskártyát hagyhatunk nála. Sose legyen az ige bunkós bot, amivel jót oda mondhatunk, hanem erősítsen, támogasson, vigyen előre. Amikor meghallgatom a másikat, nem csak őt hallgatom, hanem benne Istenre hallgatok. Tudom, hogy Isten bízta rám a beteglátogatás szolgálatát. A tényleges látogatás közben is ezt hordom a szívemben. Figyelek Istenre, engedem, hogy vezessen, és a beteget is ennek szellemében vezetem. A kórházban való tartózkodás ismeretlen állapota taszítja az embert, amelyet egyedül nehezen képes feldolgozni és megérteni. Sok minden megváltozik a beteg életében. Kiszakad családi és munkahelyi környezetéből, eltávolodik az odakint zajló élettől, és a betegség tölti be az életét. Függő helyzetbe kerül orvosaitól, ápolóitól, beszűkülnek térbeli és időbeli határai, kiszolgáltatva, elszigetelve érzi magát, mindezek mellett a távol levő családjának, szeretteinek megváltozott élete is nyomasztja a beteget. Ezek az érzések sokszor felvetik élete értelmének, a világból való helyének és jövőjének kérdéseit. Segít, ha oda tudunk lépni az ágya mellé, közvetíteni tudjuk odafigyelésünkkel, megértésünkkel, hogy Isten elfogadja és szereti őt úgy, ahogy van. Mindezt jelenlétünk minőségével, segítő beszélgetésünkkel mi is sugározzuk felé, ezáltal belső felszabaduláshoz és tágassághoz segítve őt. Milyen ez a jelenlét, belső segítői alapállás? Mi jellemzi a segítő beszélgetést? A segítői jelenlét és alapállás az alap, amire a segítő beszélgetés épül. A ház stabilitása az alapozástól függ. A segítő beszélgetés a látogató fél együttérző megértésére, elfogadó megbecsülésére és valódi, hiteles magatartására épül. A beszélgető partneremet egyedi, egyszeri és értékes embernek tekintem. Elfogadom és megbecsülöm úgy, ahogy van, azzal együtt és annak ellenére, amilyen. Mindezt feltétel nélkül teszem, ahogy megismertem evangéliumokból, és láttam Jézus életében a megvetettek, peremre szorultak, megbélyegzettek, bűnösök felé mutatott szeretetében. Idegenségét és másságát észlelem, és nem kell egyet értenem vele, nem kell olyanná válnom, mint ő. Észlelem a köztünk lévő határokat, és tudom, hogy ezeket megérthetem és elfogadhatom, és ezt közvetíthetem felé. Ezzel példát adok neki. Isten is elfogadja őt, és maga is elfogadhatja magát úgy, ahogy van. Ez lehet egyedül a változtatás alapja is. Ez azt jelenti, hogy önmagamat adom. Nem egy szerepet játszom, és az ideális ember segítő maszkját húzom magamra, hanem a reálisat adom. Összhang van a között, ami bennem zajlódik, és ami rajtam, általam kifelé megjelenik. Kimondhatom, megjeleníthetem a találkozásban mindazt, amit megélek belül, átláthatóvá tehetem magam. Persze jó tudatosítani, hogy ez tökéletesen nem valósulhat meg, de lehet az a belső irányultságom, hogy lehetőleg önmagamat adjam. A segítő beszélgetés fontos jellemzője továbbá, hogy bátorító, egyenrangú, személyközponti és nem direktív. Bátorító, ami azt jelenti, hogy emlékeztetjük a meglátogatott embert a benne rejlő lehetőségeire, még kiaknázatlan erőforrásaira, erejére, és biztatjuk, hogy azokat használja ki és éljen velük a megoldás érdekében. Konkrétan megmutatkozik ez abban, amikor elbeszélgetünk valakivel arról, hogy korábban élte át hasonló nehézségeket, és akkor mi ki segített neki, mit tanult belőle, és mi hasznosíthat abból a jelen helyzetben. Egyenrangú, azaz a kapcsolatban senki sem érzi azt, hogy a másiktól függ. Nem lekezelő, fölényeskedő, aláfölé rendelt viszony jellemzi kapcsolatunkat, hanem testvéri és partneri viszony, ahol kísérő utitárs vagyok embertársam mellett. A beszélgetés menetét és témáját nem a látogató viszi és terelgeti, hanem a beteg. A látogató abból indul ki, amit a beteg behoz a beszélgetésbe, abban közösen haladnak, együtt keresik a kiútat, megoldási lehetőségeket, mérlegelik a következményeket, a direkt, közvetlen tanácsolgatás és utasítgatás helyett. Erre a kapcsolatra is jellemző, hogy segítést adunk az önsegítéshez. Segítünk, hogy magát jobban értse, értékelje, jobban tisztába jöjjön lehetőségeivel, erősségeivel és önállóan lépni tudjon. Ez az alap, amire a kapcsolat épül, ami a kapcsolat intimitását és bizalmi légkörét megteremti és fenntartja. Ennek mély megélése gyógyít igazán és sugárzik ki a kapcsolatban, a többi és a most következő felsorolás ráadás csupán. A beszélgetés során segítségünkre lehet feltenni a kérdéseket magunknak. Vajon miről akar velem beszélni ez az ember, mi a szándéka és indítéka, mi célból beszél velem? Mi is az ő problémája és mire van szüksége? Miközben hallgatom őt, mit érzek, gondolok, látok, hallok? Mit vár tőlem tulajdonképpen? Én vagyok-e a megfelelő beszélgető partner ebben a problémában? Tényleg akar megoldást, változtatást az illető? Mi mindennel próbálkozott már eddig, milyen eredménnyel? Milyen lehetőségei vannak önmagában és másokban? Merre akar mozdulni? Mire számíthat egyik és másik irányba való lépése esetén? Mind változtathat, és mi az, amit csak elfogadhat beállítódását megváltoztatva? Segítene neki itt és most az ima, egy biztatott történet, bibliai kép és gondolat? Mit hozott neki a beszélgetés? A beszélgetés segítheti és elmélyítheti a szavak nélküli gesztusok, fejbólintások, a csend, annak visszaadása, amit megértettem a partner szavaiból és érzéseiből, annak szembesítő visszajelzése, ami feltűnt, vagy önellentmondásos benne is megnyilvánulásaiban, a visszakérdezés, hogy jól értettem-e, a biztatás. Ezekkel az eszközökkel élni művészet, amely a gyakorlat során finomul, és miközben csináljuk, egyre jobban ráérzünk, mikor mi segít. Jó, ha tudatosítjuk a beszélgetést akadályozó elemeket is. Például, amikor vitatkozom a partneremmel és kioktatom, elméleti és személytelen síkon beszélgetek vele, amikor lebecsülöm és negatívan minősítem őt, gondolatait, viselkedését, lekicsinlem gondjait, vagy általánosítom a problémáját. Hát mindenki ezzel küzd. Közhelyes vigasztadok, vagy minden tudóként már akkor tudom, mi a baja és mire lenne szüksége, mielőtt időt adnék a meghallgatásra és megértésre. Ezek aláássák a beszélgetés bizalmi légkörét és befagyasztják a jó kapcsolatot, ezért kerülendők. Érdemes végig gondolni. Van-e olyan emberekkel kapcsolatos tapasztalatunk, hogy bár magunkat elutasítottnak és elfogadhatatlannak éltük meg, valaki mégis feltétel nélkül elfogadott, megértett és szeretett? Milyen érzés volt ez? Előfordult-e már velünk, hogy valaki úgy segített nekünk, hogy végig sem hallgatott, de már is maga slóról tanácsokat osztogatott, vigasztalgatott, saját élményeit öntötte ránk, minősítgetett, és végül is egyedül maradtunk gondjaikkal? Milyen érzés volt ez? Van-e olyan élményünk, hogy valaki csupán a fülét és szívét adta nekünk? Amikor hosszan elbeszélhettünk mindent, ami feszített minket, és ő közbeszólás nélkül csendben meghallgatott és megértett? Amikor csupán a csendes meghallgatás meggyógyított minket? Átéltem-e már azt, hogy egy beszélgetésben nem a másik mondta meg, hogy mit csináljak, hanem ő csupán segített, hogy én jöjjek rá és találjam meg belső és külső erőforrásaimat, lehetőségeimet, válaszaimat? Melyek azok a helyzetek és kik azok a személyek, akiknek a jelenlétében fesztelenül magamat tudom adni? Egy segítő kapcsolatban hogy vagyok az önazonos jelenléttel? Egymás terhét hordozzátok. Meddig is hogyan? Szerintem ez kulcskérdés, kedves hallgatók, főleg ha betegeket látogatunk, betegeket gondozunk. Sokaknak már az is megterhelő, ha családtagját kell meglátogatni a kórházban. A kórházak atmoszférája, a betegek és sebeik látványa, sírás és szenvedés hangjai, kiszolgáltatott és mások segítségére szoruló emberek, a sematikus fehér falak, a csipogó és ismeretlen gépekkel ellátott szobák hangulata önmagában megterhelő az átlagembernek. Mindez csak fokozódik, ha érzelmileg közel vagyunk, vagy kerülünk ahhoz az emberhez, akit látogatunk. Ilyenkor osztozunk terheiben, és óhatatlanul át is veszünk abból. Megállapítjuk, kórházi látogatás megerőltető és megterhelő lehet. Miközben a beteggel osztozunk helyzetünkben, ha csak jelenlétünkkel és megértésünkkel is, azt érezzük, amit Jézusról olvastunk, amikor megérintette őt egy betegnő. Erő ment ki belőle. A betegekkel való érintkezés és kapcsolat erőt vesz ki belőlünk. Már ezen a ponton fel kell tennie magának a kérdést minden látogató szolgálatra készülőnek. Biztos, hogy a kórházi és betegek közötti szolgálat az én területem? Bírni fogom mindezt. Vannak-e szemben tapasztalataim betegséggel, műtétekkel, balesettel, kezelésekkel, halállal, gyásszal és egyéb vesztességekkel és egyáltalán a kórházi léttel kapcsolatban? Mindig vannak beteglátogatók, akik a szolgálatukat túlzott lelkesedéssel, teljes erőbedobással, önmagukkal és a szolgálattal szemben támasztott, nem valós célokkal és elvárásokkal kezdik. Mindenki mindenható és maximalista megmentői kívánnak lenni. Az irreális elvárást a szükségszerű csalódás, majd a kiábrándultság követi, az érdeklődés csökken. Ha erős ellenszenvet érzünk a látogatást kérővel szemben, akkor inkább adjuk át egy másik látogatónak. Mindenkinek engedjük meg és tartsuk tiszteletben, hogy mikor, mit, mennyit akar feltárni önmagából. Adjuk meg a szabadságot másnak, hogy nemet mondjon nekünk és az általunk kínált látogatásra. Legyünk arra is felkészülve, hogy némelyeknek hátsó szándékaik lehetnek. Segítékészségüket látva könnyen megvezethetnek. Kihasználhatnak és bevonhatnak különféle játszmákba. Konfliktus helyzetekben a maguk oldalára akarnak állítani azáltal, hogy a helyzetet egyoldalúan állítják be. Vannak, akik túlgondolkodtatják, agyonlátogatják, kiszolgáltatják magukat, minden segítséget és segítőt kihasználnak. Helyzetükbe belekényelmesedve felfedezik a beteglét előnyös oldalait, és kihasználják azt. Nem biztos, hogy motiváltak lesznek a gyógyulásra és változtatásra. Egyes betegeknél érdemes az adott osztály más dolgozóival is egyeztetni. Ki mit tud róla, ki től miben kapott másmilyen segítséget. Tényleg kellünk-e ide, tényleg meg kell-e mindent tennünk, amibe be akarnak vonni. Óvakodjunk a túlsegítéstől, törekedjünk a függetlenítésre és önállósításra. A látogató nem probléma megoldó, az ő szolgálatának is vannak keretei és határai. Ezért pontosan meg kell határozni, hogy mi is egy önkéntes beteglátogató feladata az egészségügyi rendszerben. Ami nem az én feladatom, ne csináljam, de ajánlhatom azt, aki írt hozzá. A látogatások során segít, ha meghatározott napon látogatunk. Ez megóva túlterheléstől és jobban beépülünk az adott osztály életébe, kiszámíthatóak leszünk. Kórházi látogatók a látogatások között tartsanak szünetet, hogy az előzőt lezárva a következőre ráhangolódhassanak. Betegen ne menjünk betegek közé. Tudjunk kérésekre nemet mondani a sokféle elvárás között igazodva megbízatásunk kereteihez. Pénzt ne fogadjunk el. Ez alap. Ha a látogató a kifáradás jeleit érzi magán, kérjen abban is akkor segítséget, amiben is, amikor szüksége van rá. A magunkkal való törődést vegyük ugyanolyan komolyan, mint a másokról való gondoskodást. Ez időben is, minőségben is mutatkozzon meg. Építsünk be életünkbe, mindennapjainkba olyan tevékenységeket, amelyek segítenek a stresszoldásában, feszültségeink levezetésében, hatékony pihenésben és feltöltődésben. Ápoljuk lelkünket, testünket, kapcsolatainkat Istennel és emberrel, a teremtett világgal. Éljünk a mozgás, a természet, művészet, humor, játék, kultúra adta lehetőséggel. Ápoljunk olyan kapcsolatokat, amelyek táplálnak. Szabadidőnket is tudatosan tervezzük, ne sorvadjon el, mert ez pótolhatatlan erőforrásunk. Kedves hallgatók, hát azt hiszem, hogy ez lenne a mai napindítónk elmélkedésének a lezáró mondata is. Remélem, hogy így ebben a két szombati adásban segítettem egy picit másképp rálátni arra, hogy hogyan látogatunk betegeket, vagy mi az, ami segíthet ebben. Most tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig mai napindítót egy műsorismertetővel zárom. We'll be right back.
Uram, szelíd hangod ma is hallhatom. Igéd mécsesként világít utamon. Szabad hadd járja át szívem rejtelmes pitvarát, hozza fényre hallát bennem lázadást. Szolgád vagyok, ki parancsodra vár. Vágyakozom törvényed után. Mutass irányt nekem, vezess tovább, szent mesterem, amíg jutalmam tőled majd átveszem. Szerint lelked bennem él, ezért Abbá, Atyám, így kiáltok én. Fenyíts biztos, ha kell, tudom kegyelmed nem hagy el, hogyha elestem is, újra felemel. Fiad vagyok, ki tanácsodra vár. Terveidet elmém sejti már. Tüzet fűtse szívem, szabad formálja jellemem, amíg végül hozzád hazaérkezem.
Most pedig nézzük meg, hogy a mai délelőttön, kora délutánon milyen műsorokkal várjuk Önöket. Hamarosan nagyváradi Szent József templomból közvetítünk Szent Misét. 9 órakor ima szándékaikat fogadjuk, majd az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk. 10 órától iránytű című műsorával számít figyelmükre Pál Feri atya, majd a dalfakasztót hallhatják 11 órától. 12:30-től napraforgó című műsorunk veszi kezdetét, majd délben a pápai Angelus. Napközi imaórát 12 óra 15 perctől végezzük, majd azt a terítünk Dávid Gyöngyivel. 1 órakor szeretetlánk rózsafüzért imádkozunk, majd a békéért is imádkozunk, és ezt követi a zenés köszöntő, melynek a végén egy újabb műsorismertetővel várjuk Önöket. Felhívom a figyelmüket, hogy ma este 2 szent mise is lesz. 5 órától Tótiból közvetítünk ünnepi szent misét, 6 órától pedig kapcsolunk Marosvásárhelyre, ahonnan Mária áhítatót közvetítünk egészen este 8 óráig. További áldott szép napot kívánunk a kedves hallgatóknak, vigyázzanak magukra és egymásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kincsek nél a Köszönöm, Jézus.